Szeretettel köszöntök mindenkit első ilyen együttlétünkön. Ugye vasárnap is részben tartjuk ezt az alkalmat, és megemlékezünk már a vasárnapi ígéről is, mert tegnap is úgy tettük mindannyian talán a saját gyülekezeteinkben. De amikor idefele jöttünk, eszembe jutott az apostolok cselekedeteinek a harmadik fejezetéből az a mozzanat, amikor Péter és János mennek fel a templomba 3 órára. Hát valami hasonló történik itt is. Délután 3-ra eljöttünk közösségbe lenni egymással, közösségbe lenni a mi Istenünkkel, énekelni neki, dicsérni őt, és munkálni azt az egységet, amire Isten elhívott bennünket. És kívánom, hogy így éljük meg ezt a mai délután, a következő napokat és a következő estéket is, hogy együtt Isten dicsőségére lehet az ő népe, és együtt imádkozhatunk, együtt magasztalhatjuk őt, azért, amit tett az életünkbe. Kérnék mindenkit, hogy álljunk így föl, és szeretnék igényt olvasni az első korintusi levél 12. fejezet 12. versétől a 27. versig, és előtte imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked a te igédet, beszédedet, és hálásak vagyunk, hogy ez az, ami bennünket is buzdít, bátorít arra, hogy szeressük a mi embertársainkat, szeressük a felebarátunkat, ahogy énekeltük is, és legfőként szeressünk téged, hiszen belőled árad az a szeretet, amin keresztül mi egymást szeretni tudjuk. És így kérlek, Uram, hogy áld meg a te beszédedet most számunkra, ahogy felolvassuk, ez ne csak szöveg legyen a számunkra, hanem a te beszéded, Istennek kijelentése, amit a számunkra jelentett ki, hogy mi az ő áldásával élhessünk ezen a földön. Tedd, Uram, így áldottál te beszédedet számunkra, hadd tudjuk azt megjegyezni, maradjon az elménkbe, és hétköznapjainkban is tudjunk ezáltal élni, ezáltal embertársaink felé viszonyulni, különböző élethelyzetekben, amik majd jönnek. Uram, ne csak emlék legyen ez a beszéd, hanem a te igéd, ami a szívünkben marad, a szívünkben zárjuk, és azáltal akarunk élni. Áldj meg engem is így igéznek hirdetésére, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Olvasom akkor az igét, mert első korintusi levél 12. fejezet 12-es versétől. Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része, vagy azért nem a test része-e? És ha ezt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része-e? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig az Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok a tag, mégis egy test. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rám szükségem, vagy a fej a lábnak, nincs rátok szükségem. Ellenkezőleg, a test gyengébbre látszó részei nagyon is szükségesek, és amelyeket a test tisztességtelen részeinek tartunk, azokat nagyobb tisztességgel veszünk körül, és amelyek ékesség nélkül valók, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. Az ékeseknek azonban nincs erre szükségük. Isten szerkesztette így a testet egybe, az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És így, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi. Ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Amen. Foglaljunk helyet. Örülök annak, hogy az ének is részben erről szól, arról az egységről, amit Isten lelke kovácsol közénk, kovácsol az emberek közé. És ma este, ma délután ugyanígy vagyunk itt együtt, hogy szeretnénk megtapasztalni mi is azt az egységet, amit Isten közénk ad. Az igében arról olvastam, hogy a testnek nagyon sok tagja van, de mindegyiknek más a funkciója, más és más feladatokra szám Isten bennünket, téged, engem, ott, ahol lakunk, ahol éppen dolgozunk, amelyre járunk. Isten ad nekünk feladatot, de nem egymásnak a feladatait, hanem saját egyéni feladatokat mindannyiunknak. Azon gondolkodtam, hogy az autónkban például nagyon-nagyon sok alkatrész van. Gondoltam, hogy elhozok egy rossz alkatrészt, és megmutatom, csak elég nehéz volt, inkább otthon hagytam. Hogy megmutatnám, hogy esetleg ki tudja, hogy milyen az alkatrész, honnan származik, hát az autónkból tettük ki, nem működött már. Nagyon pici kis rész, ami a gyújtás kapcsolóban volt, és egyszerűen nem akart elindulni az autó. Sehogy nem tudtuk elindítani. Szerelőt is hívtam, ő is nézte, jobbról is, balról is, nem tudott semmit hozzászólni, nem tudta megjavítani, azt mondta, hogy valahogyan legalább annyit meg kell tennünk, hogy tudjon a kulcs elfordulni, hogy a kormányt esetleg irányítsuk, aztán elvontatjuk valahol, és akkor majd megoldjuk. Még a szerelő is csak ennyit tudott rá mondani. És ez az alkatrész egy olyan alkotó eleme volt egy mozgó gépezetnek, ami ha nem működött megfelelően, nem volt összhangban az összes többivel, nem tudtam elindulni. Nem tudtam közlekedni az autóval, nem volt értelme annak, hogy ott van az udvarban, teljesen hiába. És egy pici alkatrész volt az, ami nem akart összhangban működni a többivel, nem akart egységben lenni az összes többivel, hogy működőképes legyen az autónak a motorja. A Szentlélek összhangot, kovácsol Isten népe közé, az emberek közé, akkor is, hogyha esetleg egy családnál vagyunk együtt, akkor is, ha Isten népe között, a gyülekezetben vagyunk együtt, ő kovácsol összhangot közénk, és hogy ezt hogyan is teszi, erről szeretnék egy pár gondolatot megosztani ma délután veletek, és az ige alapján, Pünköstől kezdve megnézzük, hogy hogy is történt az első gyülekezetnél, az egyháznak a születésétől, az egység, amit Isten kovácsolt a nép közé. Pünkös napján megszületik az egyház egy olyan közegben, egy olyan városban, ahol éppen abban az időben nagyon sokféle ember, nagyon sok nemzetiségből érkezett ember, nagyon sok körülményből érkezett ember ott van a városban, és hallják azt, hogy éppen mi történik. Részévé válnak annak, ami a városban történik, amit hallanak a saját fülükkel, az emberek prédikálják, Jézus Krisztusnak a tanítványai hirdetik az Istennek az igéjét. Pedig ezek az emberek más nyelvet beszéltek, lehet, hogy a szokásaikban különböztek, még az is lehet, hogy más dallamvilághoz voltak szokva az éneklés közben, lehet, hogy a liturgiájukban is volt egy-két különbség. Nagyon sokféle volt az a tömeg, aki hallotta az igének a hirdetését azokon a napokon. Különböztek elképzeléseikben, de mára is áthozhatjuk ezt, különböztek talán a pénz használatukban. Különböztek abban, hogy hogyan nevelik a gyermekeiket. És ezt azért emelem annyira ki, mert ma is ugyanígy történik ez, mindannyian mások vagyunk. Isten megteremtett bennünket, és mindegyikünket másnak teremtett. És ebben ez a szépség, hogy Isten olyan mindenható, olyan hatalmas tudással rendelkezik, hogy ő külön-külön minden embert megteremt az ő képére és hasonlatosságára, de különbözőnek. És külön ajándékokkal áll meg, külön feladatokat bíz ránk, és azt gondolom, hogy ebben ez a gyönyörű, hogy Isten ilyen csodálatosan össze tudja dolgozni az életünket, szolgálatunkat, tevékenységünket itt ezen a földön. Farizeus, ismeritek a történetet, ezt a különbséget egy kicsit negatív irányba viszi el, és elkezd imádkozni, és azt mondja, hogy Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, vagy mint ez a vámszedő is. És kigúnyolja azt a mellette lévő embert, aki sokkal őszintébben, aki sokkal mélyebb elgondolás alapján oda járul az Isten elé, és gúnyolattal életén tűz ember. És úgy gondolja, hogy az a mérce, amit ő tesz. Mindenkinek úgy kellene eljárni, úgy kellene csinálni, ahogyan ő. És elmondja, hogy bőjtől, adakozik, és elkezdi sorolni, hogy mi mindent tesz. És ez a mérce. És ha valaki nem így teszi, az már nem is az Isten követő, ha valaki nem így éli az életét, az már nem is féltó az Istenhez. És különböző ilyen mondatokat fogalmazott meg ez a farizeus ember a vámszedőben szemben. Valami hasonló történt az én autómban is. Volt egy olyan alkatrész, ami azt gondolta, hogy ha ő egyszer nem működik, akkor ez az autó nem fog tovább sehova se haladni. Ha ő nem hajlandó bekapcsolódni ebbe a rendszerbe, akkor úgy is mindegy. Hát volt egy szerelő, aki lecserélte, másikat tett helyette, és megjavította, működik a szerkezet. Örülök neki, és hálás vagyok Istennek, mert sok helyre elvisz, sokfele segítségemmé válik, akkor sok bosszúságot okozott. Ez a farizeus egy kicsit így gondolkodott, aki nem úgy él, aki nem úgy jár, mint ő, az nem is az Isten embere, nem is az Isten szolgája, gúnyolattal illette a mellette élő embereket. Tehát természetünknél fogva is különbözőek vagyunk, különbség van talán jellemünkben, különbség van a szokásainkban, különbség van abban, hogy mit, hogyan szeretünk, különbözőek vagyunk, Isten így teremtett bennünket emberként is, de talán gyülekezetenként is, egyházanként is. És amikor Isten arra bátorít bennünket, hogy imádkozzunk az egységért, szeretném hangsúlyozni, nem egyformaságért imádkozunk. Az egységben nem az egyformaság van benne, és ezt hagyj fejtsem ki egy picit jobban, azt gondolom, hogy az első gyülekezetben is az egységet egy nagyon-nagyon gazdag különbözőség jellemző. Már abból adódóan is, hogy nagyon sokféle ember volt ott jelen. Nagyon sokféle háttérből érkezett ember. És az a gazdag különbözőség, ami ott jelen volt, még egységet hozott létre abban a közösségben, ahol ők együtt voltak. Nagyon is sokféle ember, és én úgy gondolom, hogy ha mi szeretnénk embereket összefogni, az embernek az az első benyomása, hogy hasonló hozzáállású, hasonló jellemű, hasonló elképzelésű embereket kellene egy csapatba összehozni, és akkor lehetséges az, hogy ők egyetértésben legyünk. Akkor könnyű ezt megvalósítani. Könnyű így embereket összehozni egy csoportba, talán egy feladatot rájuk bízni, hogy ők nagyjából egy irányba haladnak. Egy az elképzelésük, egy a jövőről alkotott képük. És így könnyű talán egy ilyen csoportot összehozni, viszont itt nem hasonló kultúrájú, nem hasonló gondolkodású, vagy nyelvű uniformisba öltöztetésről olvasunk, hanem arról olvasunk, hogy Isten lelke összekovácsolta ezeket az embereket. És ebben a sokféleségben azt gondolom, hogy a különbözőség könnyen, nagyon könnyen az ellenségeskedésbe is átfordulhat. Mert most ahányan vagyunk, annyiféleképpen gondolkodunk, és nagyon-nagyon hamar ellenségeskedésbe fordulhat az egésznek az irány. És ez meg is történt az első egyházban is, apostolok cselekedeteinek a 6. fejezetében olvassuk azt, hogy a görög származású özvegyasszonyok fölháborodtak, hogy velük nem foglalkoznak. És amikor ez kiderült, akkor az apostolok azonnal reagáltak erre a problémára, megtalálták a megoldást, volt rá megoldás, úgy olvassuk az igében, hogy kiválasztottak 7 Szentlélekkel teljes ember, akiknek feladatként adták, hogy ezekről az asszonyokról gondoskodjanak. Volt rá megoldás. Találtak rá megoldást. És azt gondolom, hogy azóta is nagyon sokszor jön az ördög, és megpróbál valami keresztébe belevángatni bennünket, megpróbál valami olyan csapdát fölállítani, hogy előjön egy probléma, és nem mindegy, hogy Isten népe hogy reagál ezekre. Nem mindegy, hogy viszonyulunk ezekhez a gondokhoz. Hogy akarjuk a megoldást, szeretnénk valamit javítani, vagy a saját elveinket akarjuk, csak a saját elképzeléseinket követni. Hát az egyházban nagyon sok minden történt azóta is. Sajnos nem mindig volt meg a vágy, az akarás, hogy helyreállítsuk a dolgokat, és ezt az ördög nagyon-nagyon kihasználta. És nagyon ki akarja használni ma is. Hogy amikor problémák ütik föl a fejüket, akkor nem megoldást keressük, hanem a saját elképzeléseinket vigyük át. Ne a fele barátunkra legyünk tekintettel, hanem csak saját magunkra. És ez ugyanígy volt hosszú évszázadokon át, az egyházban is, nagyon sok ilyen gond és probléma ütötte fel a fejét, és én azt gondolom, hogy az ördög ma is ugyanezt próbálja a családjainkban elérni, a szülő és a gyermek viszonyában elérni, de még a gyülekezeteinkben is, hogy egy-egy embert valahogy úgy ugrasszon össze, hogy abból ne legyen megoldás, hogy tönkre tegyen azt a kapcsolatot, ami két ember között létezik. Be kell látnunk, hogy ezt elég nagy sikerrel végzi. És Isten lelke az, aki bennünket arra segít, hogy ebben megoldást találjunk, hogy egységre jussunk. Ismerek olyan falut, ahol az utcának az egyik oldalán élő, egyik egyházhoz tartozó emberek nem beszélnek az utca másik oldalán élő, másik egyházhoz tartozó emberek. És amikor ilyenek történnek, bocsánat a kifejezésért, az ördög röhög a markába, szoktuk mondani, hogy elérte a célját. És szétdobálja a kapcsolatokat, szétdobálja az emberi érzések által azokat a felépített szépségeket, amiket Isten segített fölépíteni, és tönkre akarja tenni így az Istennek azt a munkáját, ami az életünkben végben ment már. Sokszor lehet sajnos ilyeneket látni, hol az Istennek az a célja, hogy egység legyen az ő népe között. És a 133. Zsoltár alapján azt mondja, hogy oda küld áldást és életet, ahol egyetértésben vannak az atyasok. Oda tud áldást és életet küldeni az Isten. És ő szeretné, hogyha ez az egység megvalósulna a mi életünkben is, nem egyformaság, egységről beszél Istennek az igénye. Azt gondolom, hogy ide el kell jutnunk, ez munkával jár, ezt akarnunk kell, ezt véghez kell vinni ahhoz, hogy ez meg is valósuljon, de tegyük hozzá, hogy mi emberileg kevesek vagyunk el. Az embernek a természete olyan, hogy mi emberileg kevesek vagyunk el. Kell Isten lelkének a segítsége. Kell Isten lelkének az ereje. Ahhoz, hogy én meg tudjam bocsátani a testvéremnek, ahhoz, hogy el tudjam szenvedni, figyeljük ezt a szót, azt mondja Isten igéje, hogy elszenvedvén egymást szeretettel. Tehát az, hogyha a másik engem megbántott, az számomra szenvedéssel jár, de én elszenvedem őt szeretettel. Elég erős ez a szó, Isten igéje erről beszél. Elszenvedvén egymást szeretettel. Viszont a mi akarásunk, a megvalósítás is kevés talán ahhoz, hogy Isten lelke nélkül ez megvalósulhatna, kell az Úrnak az ereje, mert azt gondolom, hogy a tanítványok csapata hiába volt egy összefogott csap. Hiába hallották ők Jézusnak a tanítását nagyon sokat. Hosszan. Tisztában voltak ők elméletileg a dolgokkal. Mégis, amikor Jézus meghal, eltemetik, aztán feltámad, de nem nagyon hisznek a tanítványok neki. János 21. fejezetében azt olvassuk, hogy Péter elcsalja a tanítvány társait, és azt mondja nekik, hogy én elmegyek halászni, ha jónak látjátok, gyertek ki is. Nem tudom, mi lesz ebből. Ez a megváltó, akit mi követtünk, a Jézus, keresztre feszítették, meghalt, én most elmegyek halászni. Aztán majd meglátjuk. Valószínűsítem, hogy a többi tanítványban is följöttek ezek a gondolatok. Visszamegyünk oda, amit eddig csináltunk, visszafordulunk oda, ahonnan elindultunk valamikor, aztán meglátjuk, és kezdett szétesni a csapat. Kezdett szétesni az a tanítványi sereg is, aki Jézussal járt hosszú időn keresztül. Mert kevés.
az az emberi akarat, ami bennünk van, hogy ebből egység legyen. Mert annyira különbözőek vagyunk, annyira másképp gondolunk dolgokat, hogy kevesebb vagyunk mi emberileg egységet kovácsolni. Kell Isten szavát. Kell Istennek az ereje ehhez. Kell az a megbocsátás, amit ő tud adni a szívünkbe, azon felül, hogy mi is akarjuk, mi is szeretnénk ezt, és meg akarjuk valósítani. Ugyanis a napi események sokszor annyira szétszabdalják az időnket. Ebbe talán mindenki belegondolhat, hogy a tevékenységünk, az, amit nap mint nap megteszünk, nagyon sokszor úgy kitolja az időt, hogy az embernek már nincs ideje sem Isten igéjét olvasni, sem arról gondolkodni, hogy most őszintén megbocsátottam a testvéremnek, vagy annyira nem volt az őszinte. Nagyon sokszor csak úgy zajlanak a napok, megy az idő, és az ember nem is tud időt szakítani arra, hogy végig gondolja, hogy mi történik a kapcsolataiban, az embertársaiban való viszonyában, és ezt az ördög nagyon sokszor kihasználja. Az első gyülekezetnél azt olvasjuk, hogy napról napra együtt voltak, megtörték a kenyeret, közösségben voltak, együtt imádkoztak, és ez napról napra tört. Nem azért, mert ők olyan jó fiúk voltak, olyan ügyesek voltak, és annyira nagy szeretet volt bennük, hogy ezt meg tudták tenni. Nem. Azért, mert Isten lelken leszáll, mert öltötte az ő szívüket, és az ő lelkén keresztül szokták az embertársaikat szeretni, a testvéreiket szeretni, azokat, akik körülöttük voltak. Azt olvastam, hogy a lélek által mindnyáron egy testi kereszteltetünk. Akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok. Tehát mindegy, hogy milyen területről, milyen háttérből egy testi kereszteltetünk Istennek a lelke által. És azt látom, hogy az ő népe ma is nagyon sokszínű, sok tagja van, és mindegyik más. Isten pedig ebből hoz ki egy olyan harmóniát, amit az ember belegyönyörködik. Lehet itt zenére gondolni, lehet sportesítményre gondolni, bármire. Nekem úgy hirtelen Vivaldi jutott eszembe, zeneszerző, és amilyen üveket ő komponált. Ahogy az ember hallgatja, ha csak a Titániát hallgatnánk, hát szép az, de egy idő után talán még sértő is. Vagy ha csak egy oboát hallgatnánk a mély hangját, hát legfeljebb azt mondjuk, hogy különös, mint az, hogy szép hangzású, de hogy együtt van az egész. És most kérlek, képzeljétek el, hogy mindenkinek van egy hangszer a kezében, itt ahányan vagyunk, és volna itt egy karmester mellettem, aki ezt megszólaltatja. És annak volna egy olyan hangzása, amit Isten elképzel rólunk, az életünkről. Egy olyan harmónia, amit ő tud megvalósítani az emberi kapcsolatokban. De lehet másra is gondolni, nem feltétlenül csak zenére, amit Isten talán így jelképként, vagy hasonlatként ad a számunkra, hogy elgondolkodjunk azon az egységen, amit ő szeretne az életünkbe megvalósítani. És talán, hogyha hallgatunk egy-egy ilyen műt, az ember azt mondja rá, hogy ő a fiatalok szokták mondani, wow, micsoda, egy gyönyörű hangzása van. És sokszor ledöbben az emberek hallgatva, hogy Isten mit képes létrehozni, hogyha hajlandóak vagyunk adni magunkat, ha fogadjuk az ő szent lelkének az erejét, ha fogadjuk azt, amit Isten kíván adni, ami számunkra. És ezt az egységet akarja megvalósítani az ő népek között, sok tagja van az ő testének, mégis egy test, és hiszem, hogy Isten szeretné, hogyha éreznénk azt, hogy hozzá tartozunk, az Istenhez való tartozás, az ott lenne a szívünkbe, igenis, mi tartozunk az élő Istenhez, mi nem csak úgy éljük, nem csak úgy töltjük ezen a földön az éveket, az évtizedeket, hanem úgy élünk, hogy az Istenhez tartozunk. Ő az, aki megváltott bennünket, ő az, aki az életünkben a bűneinket eltörölte és teljesen tisztává tett bennünket. Tanítványokat megígérte az ő szent lelkét, és elküldte pünköskor erre a földre, és ma is azt kérdezi, hogy bárki, bármilyen nemzedékből, bármilyen nemzetségből, bármilyen településen éljen, akármilyen szokásai is vannak, akármilyen elképzelései vannak az életről, akár egyén, akár gyülekezet, Isten népe igénybe veheti a Szentléleknek a segítségét, az egység. Hogy egy emberként imádjuk az Istent, hogy egy testként adjunk dicsőséget a mindenható Istennek. Igénybe vehetjük a Szentléleknek az erejét. Hogyan tehetjük ezt? Egyszerűen kérni kell. Egyszerűen csak kérni kell. Istenem, adott a lelkednek az elején a szívünkbe, hogy jöjjön létre ezáltal az egységhöz. Tudjunk egymásnak megbocsátani, elengedni, de tudjunk ugyanakkor egymással őszintén beszélni, hogy a másik fél is tudja, hogy én mire gondolok, értse pontosan, hogy én milyen helyzetben vagyok, legyen őszinte, legyen tiszta a kapcsolat. És ezáltal kovácsoljon egységet Isten közül. Azt olvastam az utolsó versben, hogy ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként vannak a tagjai. Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és egyenként vannak a tagjai. És saját magunkat, én a Krisztus teste vagyok. Én tagja vagyok annak a testnek, ami működőképes, ami megjeleníti Istennek a dicsőségét ebben a világban. És ha téged lát egy ember, akkor látja a Krisztust. Látja-e azt a szeretetet, amit a megváltó hozott el? Látja-e azt a megbocsátást, amit a megváltó hozott el? Látja-e azt az önfeláldozást, amit a megváltó hozott el? Mit lát rajta az embertárs? Mert te Krisztus teste vagy, annak egyik tagja. Kívánom, hogy Isten lelkének az ereje munkája ez bennünk, végezve ennek mindenünknek a szívében, hogy az egység, amire Isten hív bennünket, az legyen egy kézben fogható dolog. Ne csak prédikációként hangozzon el, ne csak ima héten halljunk ezekről, hanem a hétköznapokban is valósuljon meg az életünkben. És ahogy Isten igéje azt mondja, hogy egy testé kereszten tettünk, ez is történjen meg. Ez is valósuljon meg az életünkben. Mert ti, Krisztus teste vagytok, és egyébként a magad. Kívánom, hogy Isten lelke végül fel lesz a tehát. Istenünk, megállunk most előtted, mint mindenható király előtt, egy olyan Isten előtt, aki megalkotta az embernek a testét, és annyira precízen, annyira pontosan működik benne minden, hogy az sokszor az orvostudomány is álmúva áll előtte, föl se tudja fogni, és nem tudja megmagyarázni. Mert van egy olyan harmónia, egy olyan összhang benne, amit csak látunk, szemlélünk, és elcsodálkozunk rajta, hogy Isten milyen csodát végzett el, amikor bennünket megalkotott. Uram, nem szeretnék a saját kapcsolataimban ezt az egységet elrontani, lebombolni. Nem szeretnénk, hogyha a hétköznapjainkban ez egy kétszínű dologgá válna, és az egység, amit bennünk megteremtettél, az ne lenne érvényes az egymással való kapcsolatunkban. Kérjük, Uram, a Szent Lelkednek az erejét, hogy töltsön be bennünket, itt most, ezen a délutánon mindannyiunkat, járja át a gondolatunkat, a szívünket, az egész lényünket, a te beszéden, hogy tudjunk egy testé válni, ha bár sokan vagyunk, sok tagja van ennek a testnek, de szeretnénk ezt megélni. Segíts erre, Uram, mindannyiunkat, hogy ne csak ma délután legyünk így, hanem az életünknek minden napján jusson eszünkbe a te igéd, a te beszéded, és értsük saját magunkra, talán mondjuk a saját nevünket, e szó helyett, hogy te pedig Krisztus teste vagy, és annak tagja. Erre segíts meg az mindannyiunkat, az Úr Jézus Krisztusnak, ami megváltó nevében.